A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Zentai Péter Lászlóval, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének igazgatójával, és térjünk még vissza egy kicsit a Budapesti Könyvfesztiválra, mert a fő sodor mellett azért nagyon sok kapcsolódó és kiegészítő program is van a könyvfesztiválon, például az Európai Első Könyvesek Fesztiválja, aztán már szóba került a gyermekirodalom, itt is van egy külön szeglete a gyermekirodalomnak, Gyermekbirodalom címmel, és aztán még kiállítások is kapcsolódnak a könyvfesztivál programjához, úgyhogy azért még a következő 2-3 napban is van, és érdemes hova menni a látogatóknak és az érdeklődőknek.
Hát, ha valaki figyel arra, vagy van érdeklődése arra, hogy milyen most a legfrissebb európai irodalom, milyen szellemirányzatok vannak benne, vagy bizonyos túlítással azt gondolom, szeretné látni, hogy milyen lesz a jövő irodalmának, érdemes eljönni holnap délután az Európai Első Köteteseknek a fesztiváljára. Ez a legnagyobb léptékű fesztivál, ez a 12., mert ebben 20 ország működött együtt, 20 országból érkeztek a megelőző esztendő legjobb első prózai kötetét publikálók. Lehet, hogy hülyeség, amit mondok, de amikor kiraktam a fényképeket előtte, akkor ennyi jó arcú, szép lányt és fiút rég lehetett látni, mint ami ez a Gerda mondja, és van benne valami hihetetlen jó pofa.
És mind fiatal, mert az, annak előtt azért voltak olyan első kötetes írók, hát akik mondjuk a 40-es éveikben írták meg az első kötetüket.
Hát, nem csak a 40-es években, lehet, hogy az első kötetüket megírták 20 éves korukban, de hát Közép-Európában azt szoktuk meg, hogy a fiatal íróknak már összül a halántékuk. Na most itt azért a döntő többsége fiatal, ráadásul ez egy ilyen ez már egy olyan kevert generáció, sok bevándorlás miatt az ember egyáltalán nem csodálkozik, hogyha a skót első kötetes például egy fekete lány, vagy japán arcvonásokkal megjelent horvát írót talál az ember. Szóval ilyen, emiatt aztán mondanom sem kell, hogy hihetetlen sokrétű, sokszólamú, nagyon sokrétegű kultúrákból táplálkozó írások ezek. És hát azt kell mondanom, hogy az ember visszatekint, hát 160 vagy 170 ilyen fiatal volt már itt az elmúlt tucat év alatt. Ez nem csak egymásnak mutatkoztak be, hanem itt a közönségnek is. Elég sok olyanban már közöttük, akinek több kötete is megjelent már Magyarországon azóta, és az szinte ismeretlenként, vagy a nagy közönség számára ismeretlenként bemutatkozó magyarok, pedig azóta a magyar irodalom meghatározó szereplői. Hát itt, hogy más nem mondjak, pont 10 évvel ezelőtt első kötetesként mutatkozott be a... Jaj, ki esett hirtelen a szintemben. Krecsó Krisztián, most ő laudálta a Claudio Magrist, 10 évvel ezelőtt ő volt az első köteteset, ugye az Aegon díjat most kapta meg, az egyik legkomolyabb irodalmi díjat, vagy a Dragomán Gyuri néhány, ezt nem is olyan 6-7 évvel ezelőtt volt első kötetes, most már 25 nyelvre elfordított, hogy mondjam, a világban, az ő korosztályában az egyik legismertebb íróvá vált, úgyhogy a Gerőcs Péter, aki holnap debütál majd 19 európai írótársa között, hát ha ezt az utat járja be, akkor azért egy sikeres író lesz.
És a gyermekirodalom, ami itt ugye gyermekbirodalom fantázia névvel szerepel, ezt gondolom, ugye már említettük azt, hogy a tavalyi könyvpiaci adatokból egyértelműen az tükröződik, hogy folytatódott a lejtmenet a könyvpiacon, zsugorodott tavaly is a könyvpiac, viszont a gyermek és ifjúsági könyvkiadás, hát az mondhatjuk azt, hogy szárnyalt, hiszen ott elég markáns növekedés volt. Azt is lehet mondani talán, hogy a gyerek és ifjúsági könyvek éltetik most jelenleg a könyvpiacot, és gondolok itt ugye olyan sikerszériákra, amik már ugye elkezdődött a Harry Potterrel, aztán jött az Alkonyat, és minden könyv, ami vámpír könyv, és aztán most legutóbb, én ugyan nem olvastam, de hát azért látom, az Éhezők viadala című trilógia, amit mondjuk az én 13 éves lányom a három kötetet, 3x400 oldalt, azt kevesebb, mint egy hét alatt befalta.
Ilyen mélységben nem vagyok pontosan tisztában vele, de azért azt én is láttam, hogy főleg a kamaszoknak, kiskamaszoknak szóló ilyen vámpírtörténetek indították el ezt a folyamatot olyan 8-10 évvel ezelőtt. Akkor, amikor a vámpírtörténetek egyik ilyen ismert szerzője, számomra ismeretlenül, mert ugye nekem már nincsenek ilyen korú gyermekeim, eljött a könyvfesztivál, akkor döbbentem vettem észre, hogy milyen iszonyatos gyerektömeg vette körül ezek a kis kamaszlányok és fiúk, órákon keresztül dedikált, mint egy világsztár. De azt kell mondanom, hogy a mi gyerekkönyvkiadásunk felfutása ennél szélesebb spektrumú. Tehát itt a 3-4 éves, tehát a bölcsődei korosztály, az általános iskola alsó tagozatainak, akik ugye éppen hogy csak megbarátkoztak a betűvel. Most ennek a korosztálynak is fantasztikus léptékben megjelent a könyv típusa. Most azt kell mondanom, hogy az, amit korábbi évben csak Nyugat-Európában láttunk, hogy nagyon igényes, figyelemfelkeltő, vagány, merész, teljesen újító illusztrációk, kevés frappány szöveggel együtt hódította meg a kisgyerekeket. Most érdemes megnézni, és érdemes eljönni a könyvfesztiválra, és nem véletlen, hogy ott a gyerekbirodalom falán hatalmas gyerekkönyv illusztrációk vannak kint. Ez speciál egy izraeli gyerekkönyv, de mellbevágóan jók ezek az illusztrációk, és látható, hogy megtermékenyítette a gyerekkönyvkiadást is Magyarországon is. Ugyanebben a csarnokban van a magyar illusztrátoroknak a kiállítása, a legjobb illusztrátorok, akik hát sokkal nagyobb figyelmet érdemelnek, és szerintem szereznek is most a bolognai könyvvásáron azért a magyar gyermekkönyvkiadás végre egy komolyabb standard tudott jelen lenni, és az illusztrátoróink is meg tudnak jelenni. Tehát a gyerekkönyvkiadásunk a most már valóban méltó ahhoz, hogy nekünk azért mindig is voltak zseniális gyerekkönyvszerzőink. Szóval én nagyon elfogult vagyok, a magyar irodalom egyik legnagyobb vesztesége volt az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy a Janikovszky Éva, az ő korosztálya fantasztikusat produkált, de ők ilyen egy-egy hegycsúcs voltak, és azt kell mondanom, hogy tucatnyá lehet felsorolni a legjobb íróink, költőink, a már említett Darvasi Lászlótól, Tedde, Tóth Krisztináink, káprázatosan.
Igen, a gyerekversek azok.
És gyerekverseket, és novellák, és reneszánszukat élik, és én úgy látom, hogy a mostani fiatal kisgyerekes családok visszataláltak ahhoz, hogy egy könyvesboltba érdemes bemenni, hogy ez a gyerekbirodalom és irodalom, ez a játékos néven elnevezett fogadóépület a Millenárison, ez zsúfolva szokott lenni ilyenkor hétvégén. Most nagyon reménykedem is, mert jobb lett az idő. És én azt gondolom, hogy ott a földön ülve 50-60 vagy 100 gyerek lapozgat könyveket, hallgat zenét, olvasnak föl közösen, játszanak, nagyon jó hangulata van, ez már tavaly is megpezsdítette a könyvfesztivál.
Visszatérve még a könyvpiaci helyzetre és a helyzetképre, hát ha megnézzük a számadatokat, akkor azt mondhatjuk, hogy voltak éppen 2008 volt a könyvpiaci konjunktúra utolsó éve, azóta folyamatos csökkenés tapasztalható, és éppen a közelmúltban olvastam azt az összesítést, hogy tavaly 3%-os volt a csökkenés a könyvpiacon, de hogyha ez az inflációt is hozzászámoljuk, akkor ez 7%. És ami még elkeserítőbb, hogyha az elmúlt 3 év adatait összesítjük, akkor azt látjuk, hogy összesen egy olyan 13-14%-os zsugorodást kellett elkönyvelni a magyarországi könyvpiacon. Ez mennyire tekinthető drámainak?
Ez még valamivel drámaibb is, mert az a 12-13%-os csökkenés, ez a nettó csökkenés. Uh-huh. És ha ehhez is hozzáadjuk az elmúlt 3 év
az inflációját,
akkor és azt is összesítjük,
akkor ez 25 körül?
Akkor ez 25 körül. Na most ez a valódi adat, a reális adat, mert mi legalább nem dugtuk homokba a fejünket, és szembenéztünk azzal, hogy a mi visszaesésünk az inflációval együtt igazi realitása. Infláció alatti növekedés, az csökkenést jelent. Na most egy ilyen léptékű csökkenés már drámai és megrázó, és hát mondanom sem kell, hogy mindenki lázasan kereste magában is az okokat. De hát kell mondanunk, hogy nem a Mankör könyvkiadásban, a struktúrájában, témájában, a szerzőink szellemi képességeinek a romlásában, a könyvpiac készítők fantáziátlanságában van az ok. Ennek egyetlen egy nyilvánvaló, és azt kell mondanom, hogy mindenki számára torokszorító oka van, hogy az
kevesebb,
nem,
a pénze.
Kevesebb az embereknek a pénze. Még egyszer azt mondom, bármennyire is minden társadalomnak, amelyik egészséges elképzelésekkel próbál jövőben nézni, az azt gondolja, hogy meg kell erősíteni a középosztályát. A könyvvásárlók ebből a középosztályból kerülnek ki. Ők az igazi kultúrafogyasztók, szóval itt azért nem arról van szó, hogy a nagyon gazdag emberek nagyon sok könyvet vesznek, aztán a nagyon szegények meg egyáltalán nem vesznek semmit. Ehhez úgy, a könyvek fogyasztásához, vásárláshoz, a könyv iránti igényhez bizonyos szellemi szint szükségeltetik. Na most azok, akik Magyarországon végül is orvosok, gyógyszerészek, képzőszek, pedagógusok, stb. Tehát ők azok, akik az igazi kultúrafogyasztók, és hogyha ilyen léptékűen visszaesett a kulturális fogyasztás, akkor az rémítő dolog, mert az azt jelenti, hogy ha lenne is még pénzük a kulturális igényei kielégítésére, olyan bizonytalanságban érzik magukat, hogy nem mernek vásárolni. Szóval nem csak arról van szó, hogy az embereknek ennyivel kevesebb lett a pénze, hanem azt jelentik, hogy ennyire nem mernek.
Tehát van egy olyan érzés, hogy merjek-e könyvet vásárolni, van, hogy merjek-e könyvet költeni, mert ki tudja, hogy, hogy milyen kiadásom lesz még a hónap hátralévő
részén. Kulturális szereplőként nem szívesen mondom azt, hogy ugye a kultúra az egy másodlagos fogyasztás, de hát azért legyünk reálisak. Szóval a létfenntartási cikkeket, a gyerek iskoláztatását, a cipőt kell venni neki, vagy megtanítani valami nyelvre, vagy el kell küldeni külföldre, hogy rendesen megtanulja azt a nyelvet. Szóval ezek azért fontosabb feladatok, elsődleges költési feladatok. Szóval az, hogy szórakozni megyek színházba, megyek hangversenyre, megyek könyvet, vegyek, az a másodlagos. És amikor ez a bizonytalanság, az anyagi jövedelem, a jövőtől való félelem eluralkodik, akkor ez megjelenik. És mi egy eléggé nyílt, szabadon választott piac vagyunk, amelyiknek a 80%-a olyan, amelyet akkor vesznek meg, hogyha megkívánják, ha meg szeretnék vásárolni. Most nem arról a könyvekről beszélek, amelyek ugye munkaeszközök szinte, ugye tankönyvekre kell venni, vagy a pedagógusoknak meg kell venni, vagy a szakembereknek, vagy orvosnak egy begyógyászati könyvet meg kell venni. De hát a könyvkiadás nagy része azért a szabad választás kérdése. Ez benne az igazán veszélyes, és talán az is benne van, hogy a könyvkiadás önereje kifulladt. Tehát addig, amíg volt egy több mint 10 éves konjunktúra, akkor hinni lehetett abba, hogy egyre jobb lesz, hogy ahogy érdemesebbe belefektetni akár minden eszközt. Ha egy sikere vált a könyv, akkor annak a nyereségét beforgatni másikba. Azt, hogy szebbek és bővebbek legyek a könyvesboltok. Tehát volt ebben egy ilyen nagy felhajtó erő, de én azt gondolom, hogy túlságosan kevés tőke van ebben a szakmában. Nem annyira nyereséges egy 10 milliós piacon ilyen sokrétű könyvkiadást csinálni, ez csak akkor működne, hogyha 4-5-ször nagyobb lenne a nyelvterület és a piac. És ezért az egészet azért hoztam szóba, mert egyre nyilvánvalóvá válik, hogyha egy kivívott értékszintet, mert azért könyvkiadás produkál, szóval aki nem hiszi, elmenjen be egy könyvesboltba és nézen körül, szóval akkor látja, hogy egyszerűen milyen kultúrkincs van ott fölhalmozva. Szóval ezt a színvonalot meg akarjuk őrizni, vagy nem akarjuk azt, hogy ezt is eluralja ugyanúgy a kommerc, mint amennyit eluralta sajnos mondjuk az írott sajtót. Szóval azért ott lehet látni, hogy a komoly lapok példányszáma csökkent, a Isten látja a lelkemet, nem szívesen mondom, de a hülyeségeknek pedig hihetetlen piaca van, szóval azok nem lenne jó, a könyvkiadásunk átalakulna, és csak a kommersz menne, és az értéke. Az államnak vannak kötelességei, segítenie kell a tudományos könyvkiadást, segítenie kell, mert ezek kis példányszámban jelennek be, de ezen múlik, hogy milyen műveltség lesz ebben.
Most ebben a piaci helyzetben és ilyen körülmények között milyen stratégiát követnek, vagy követhetnek a kiadók? Hát nyilván, hogy ők is költségcsökkentésre kényszerülnek, de mondjuk kevesebb címet jelentetnek meg, talán esetleg kevésbé igényes kiadásban, vagy kivitelben, vagy egyáltalán lehet olcsóbban előállítani, vagy megjelentetni könyveket?
Hát azt kell mondanom, hogy minden igazi lehetőséget felsorolt ebbe az egyetlen egy mondatba. Az első az, hogy nem nagyon mernek már kiadni drága kiállítású könyvet.
Igen, arról éppen a múltkor beszélgettünk, szóval hogy a művészeti albumok terén volt a legdrasztikusabb talán a csökkenés a tudományos szakkönyv kiadás mellett.
Na most, ha az ember belegondol, hogy a 6-7-8 ezer forintos könyvet már nem nagyon mernek előhozni. Na most ez már egy szempontból ugye elszegényíti a könyvkiadást. A másik, hogy a nagy optimizmus, mármint amit a konjunktúra táplált, meg azt, hogy gyönyörű könyvesboltokban, hatalmas boltfelületeken ott volt a hihetetlen gazdag kínálat, annak egy része ott ragadt. És akkor ott maradtak a készletek sokba kerülnek, a készletek leárazása az dömpingszerűvé vált, azért, hogy ugye mindenki mentse a pozícióját, és új könyvek befektetése az pénzt kapnak. A dömping kiárusítás azonban életveszélyes az új könyvek piacára, mert azt tudatosítja az emberek, már nem érdemes nekünk megvenni ezt az új könyvet, csak várni kell egy kicsit, majd jól le fogják értékelni.
És akkor még teszem hozzá zárójelbe, hogy ott vannak, ha már dömpingről beszélünk, azok a kedvezményes könyvakciók, a 100-200-300 forintos könyvek, amiket igen, az aluljáró szegleteiben árulnak.
De bizonyos mértékben természetesen mondanom se kell, ezeknek az akcióknak van értelme, közgazdasági és kulturális haszna is. Csak amikor egymásra hágnak a dolgok, akkor ez már önsorsrontóvá válik. És amikor elárasztották a piacot, most maradjunk ezekben az albumoknál, ugye, amikor befulladt a kereslet, akkor ezekkel az albumokkal elárasztották a piacot. Ha most elárasztották mondjuk karácsony előtt, egész novemberbe, 70-80%-os árleszállításra lehetünk, akkor nagy döbbenten álltak azzal, hogy karácsonykor, amikor a magyar könyvpiac kereskedelmi értékenek egy harmada van, és az attól függ, hogy alakul az az egész év, akkor meg alig volt vásároló, és az egész évre visszahatóan visszaeséstől egy nagyon rossz ördögi kör. Azt persze mondanom sem kell, hogy magyar könyvkiadás szereplői, tehát még azok a friss cégek, amelyek ugye néhány évvel azelőtt alakultak, vagy akár még nincsenek 10 évesek, azért azok is megtanulták, hogy nagyon óvatosnak kell lenni. Tehát igenis történnek visszafogások, de amikor összesítettük a statisztikát, akkor azért láttam, hogy ebbe a visszaeséses időszakba is legalább 30-40 olyan cég volt, amely nagyon tudatos üzletpolitikával nem csökkent, vagy nagyon picit csökkent, vagy még növelni is tudta a lehetőséget. Tehát itt azért nagyon sok minden függ attól, hogy milyen a menedzsmentje, mennyire tudatosan dolgoznak, mennyire érzékenyek arra, hogy mi történt a világban. Én személy szerint sajnálom, hogy ez a coffee table bookoknak hívott kategória, ami a nagyon igényes művészeti albumtól a széleskörű ismeretterjesztésig szól, ilyen sok képes könyvben, ez ilyen drámaian visszaesett, mert az én gyerekkorom vagy mindannyiunknak a gyerekkorait Magyarországon úgy telt el, hogy milyen könyvet nem is láttunk közelről. Szóval elmentünk külföldre, akkor azt mondták, hogy olyan könyvet lehet kapni, amin egy kettévágott hajó van, és akkor 100 helyről meg lehet nézni, hogy milyen egy tengeralattjáról. Nem voltak ilyen könyvek. Én mondom, idős koromban élvezkedtem ezen, hogy milyen ismeretterjesztő könyvek vannak, és félek, hogy ez a műfaj itt évekre kiesik.
Összességében egyébként, ha mondjuk visszatekintünk a 2008 előtti, hát úgymond aranykorra, akkor most jóval kevesebb cím jelenik meg egy évben, mint akkor?
Hát igen. Szóval ha megnézi a statisztikát, akkor ez a csúcsév, ez 14,500 cím körül volt. Most meg majdnem 2000-rel kevesebb. Uh-huh. És azért az elég sok.
És gondolom a példányszámok is kevesebb.
Hát a példányszám nem esett annyira vissza, ami persze annak is következne, hogy azért kialakult az a példányszám, az a 35-40 millió, amelyik egy esztendőben Magyarországon megjelenik. Tehát ott azért olyan drámai visszaesés nem történt a példányszámokban, de inkább azt mondom, hogy a tartalmában történik. Tehát ez a 2000 cím, ez nagy részt a nemzet kultúrája szempontjából alapvető fontosságú művek között történt meg.
Tehát ezek hiányoznak.
Ezek hiányoznak. Szóval aki azt gondolja, hogy a tudományos könyvek, szakkönyvek, referenciakönyvek, a felsőoktatáson nincsenek kötelezően elírt tankönyvei, igazából a tudományos könyvek a legfrissebb kutatási eredményeket is közvetítőek. Hát már, hogyha olyan felsőoktatást akarunk, hogy ne 20 éves könyvekből tanulunk. Most ez roppant meg, ez a piac. Azért ez egy szörnyű veszteség. Az bizonyos mértékben a magyar irodalmi kultúrának a javára írható, hogy egy ilyen nehéz időszakban is nagyon keveset veszített a kortárs szép irodalom, a fikció, vagy hogy a gyerekkönyvkiadás megépenséggel növekedni is tudott. Ez persze azt is jelenti, hogy ezek azért nem annyira drága műfajok, tehát gyerekkönyveknek nem lehet drágán adni, körülbelül nem veszik meg a szülők. A irodalom pedig egy sima szövegszedésű könyv, persze olcsóbbba kerül, mint egy állati anatómia.
Többször beszélgettünk már ebben a műsorban a viszontagságos előkészítés után azért végre csak-csak elindult márai programról. Mennyiben tud ez segíteni ebben a helyzetben, és egyáltalán hol tart most ez a program?
Hát az a baj, hogy megállt a program. Tehát az akkor, amikor marxista szóhasználattal élve a mennyiség átcsap minőségbe, ez szintisztán így van, ez a Mária program akkor eredményes, ha akkora lépték, amely már trendet képes változtatni. Tehát mi ezt szolidan úgy számoltuk ki, hogy ha egy esztendőben 1 milliárd forint értékben vásárol az állam gondosan kiválasztott értékes könyveket és juttat el a könyvtárakban, az egy érezhető. Az azt jelenti, hogy ebben a értékteremtő szegmensben igazi segítséget adott. Ha ebből nagyon sok pénzt elvesznek, felére csökkentik, vagy a felére kevesebben, akkor ez lélegzetvételhez jó, de ezzel nem lehet átúszni a másik partra.
Ez most mekkora összeg?
És 1 milliárdból, ez így hirdették meg tavaly, első évben 400 millió lett, ami azért nem ugyanaz. A második lépcsőt hirdette meg, mert egy forduló ugye lezárult, tehát egy második fordulót hirdettek meg, amely azonban 4 vagy 5 hónapja áll, tehát még a lista kiválasztása sem történt meg, miközben a kiadók tavaly novemberben a pályázatot már benyújtották. És azt kell mondanom, hogy ha ez sem folytatódik, akkor azt kell mondanom, hogy berendezkedhetünk egy folyamatos általános zsugarodásra, és a kényszerűségből az értékek feladására, és azért az nagyon nem lenne jó. Szóval nem akkora léptékű pénz ez. Ilyenkor mindig szoktam összehasonlítást lenni, egyre nehezebbre esik nekem kulturális területtel összevonni, mert minden kulturális terület nagyon sok zárulást élt meg. Hát 2-3-szor vettek el múzeumoktól, könyvtáraktól. De azért csak úgy összehasonlításként arányai miatt egy budapesti színház támogatása, már amikor normál léptékű támogatás volt, és nem ilyen megcsunkított, az sokszorosa volt a könyvkiadás egészének a támogatáshoz.
Pedig ők is nagyon nehéz helyzetben vannak, és ők is panaszkodnak.
Azt kell mondom, hogy a könyvkiadás messze a legnagyobb kulturális terület. Még ha levenném a kulturális értékét, és csak azt mondanám, hogy a benne lévő szereplők egzisztenciális terepe is, most írókról beszélek, fordítókról, tudósokról, művészekről, vagy akár politikusokról, mert politikus is szokott írni. Akkor azt kell mondanom, hogy ennek a visszaesése egzisztenciális kérdés is a magyar intelligencia számára.
Hát reméljük, hogy azért ez a helyzet előbb-utóbb változni fog. Minden esetre most mindenkinek ajánlhatjuk, hogy még a hétvégén, ha teheti, akkor látogasson ki a Millenárisra, mert tart a Budapesti Könyvfesztivál színes programokkal. Az elmúlt órában Zentai Péter László, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést!